Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Szépművészeti Múzeumban invitálom Önöket, ahol az utóbbi időben több kiállítás is nyílt, most a Caravaggio kiállításról hallhatnak. Dobó Zsuzsával, a Szépművészeti Múzeum művészettörténészével fogok beszélgetni, a Caravaggiótól Canalettóig kiállítás kurátorával, valamint Tátrai Vilmossal, szintén a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a kiállítás társkurátora. Őket kérem most meg, hogy mutassák be a Caravaggio kiállítást, mit lehet itt látni, milyen fonalra lehet fölfűzni a kiállításnak a mondani valóját.
Február 16-áig látható a Szépművészeti Múzeumban a Caravaggiótól Canalettóig című kiállítás. Ez a tárlat a 2009-10-ben megrendezett Botticelli-től Tizianóig című kiállításnak a folytatása. Az első kiállításon a 15.-16. századi itáliai festészetet ismerhették meg a látogatók, ez a második tárlat pedig a következő két évszázad művészetét, tehát a 17.-18. század művészetét mutatja be. 141 festmény látható a kiállításon, ebből 35 a Szépművészeti Múzeum régi képtárának nemzetközi hírű olasz barokk festészeti gyűjteményéből származik, a többi képet, 106 darabot pedig a világ közel 70 múzeuma, műgyűjteménye, magángyűjtője, galériája bocsátotta rendelkezésünkre. A kölcsönzők között a világ legnagyobb, legjelentősebb múzeuma is szerepelnek, mint például a párizsi Louvre, a madridi Prado és Thyssen-Bornemisza Múzeum, a londoni és washingtoni National Gallery, a bécsi Kunsthistorisches Múzeum, a dresdai Gemälde Gallery és a nagy olasz múzeumok, mint a Velencei Akadémia, a firenzei Pitti Képtár és Uffizi Képtár, a római Galleria Borghese, Kapitóliumi Múzeum.
Nagyon reprezentatív ez a felsorolás. Hogyan sikerült megszervezni, hogy ennyi helyről adjanak képet?
3,5 év szervező munka előzte meg a kiállítást. Nagyon sok tárgyalás, diplomáciai munka van ebben a 106 ideérkező festményben, és nagyon sok esetben ugye a Szépművészeti Múzeum kölcsönzésekkel próbálja viszonozni a külföldi múzeumok gesztusát.
Hogyan történt a képeknek a kiválasztása? Miért éppen azokat a képeket kérte a múzeum, illetőleg a kiállítás kurátorai, amiket kiválasztottak?
3,5 évvel ezelőtt egy álomlistából indultunk ki, amelyen a nem feltétlenül a könnyen megszerezhető darabok voltak túlsúlyban. Ez a lista a végleges listától azért eléggé eltér. Nyilván a saját 35 művünket is próbáltuk újszerű kontextusba helyezni, illetve próbáltuk a kölcsönzéseket a saját anyagunkhoz igazítani, de az is cél volt, hogy ezt a nagyon gazdag két évszázadot a lehető legszélesebb skálán és a lehető legszínesebben mutassuk be. Itt a 141 festmény több mint 100 festőtől származik, tehát egy nagyon-nagyon széles válogatást mutatunk be, a műfajok szempontjából is igyekeztünk a lehető leggazdagabban bemutatni ezt a két évszázadot.
Milyen műfajok jellemzik ezt az időszakot?
Az anyag fele körülbelül bibliai és más vallásos témákat mutat be, a másik fele pedig a világi műfajokat reprezentálja, úgy mint a portrét, a tájképet, azon belül a veduta festészetet, a városlátkép festészetet, a zsánert, zsáner portrét és a csendéletet. Tehát minden műfajt és minden stílusirányzatot igyekeztünk bemutatni.
a műfajok mennyire kötöttek helyhez, vagy pedig mennyire kötöttek inkább a témához. Tehát úgy értem, hogy mondjuk az olasz barokk és a német barokk témában, műfajban mennyire különbözik egymástól.
Minden műfaj létezett minden itáliai festészeti központban. Tehát ugye a nagy festészeti központok, amelyek a reneszánsz során kialakultak, a barokkban is tovább virágoztak. Nápoly, Róma, Bologna, Milánó, Genova, Firenze, Velence voltak a festészet nagy központjai, és mindenhol, minden műfajnak megvoltak a maga specialistái. Igaz ugyan, hogy bizonyos városokban bizonyos műfajok talán népszerűbbek voltak, mint mások. Gondolok például a veduta festészetre, amely elsősorban Velencéhez kötődik a 18. században, noha ezt is művelték Itália szerte más helyeken is.
Milyen témák voltak a leginkább kedveltek mondjuk Velencében? A veduta mellett mi volt az, ami kiemelkedik?
Hát a 18. században nagy divatja volt a zsáner festészetnek, két nagy képviselője, Giovanni Battista Piazzetta és Pietro Longhi volt, kétféle aspektusát képviselték a zsáner festészetnek, de például a korszak legnagyobb művésze, Giovanni Battista Tiepolo, az összes létező műfajban és technikában dolgozott. Tehát a kis olajvázlattól az óriási méretű freskókig minden műfaj megtalálható az életművében, és ez a téma világára is igaz. Tehát mitológiai témákat épp úgy festett, mint bibliai témákat, zsánert, zsánerportrét, tehát nagyon széles skálán működött, de voltak az egyes műfajoknak specialistái is Velencében. Itt virágzott például a portréfestészet is, a pasztelportrénak a legkiválóbb képviselője Rosalba Carriera volt például.
A kiállítás megrendezésekor hogyan sikerült érvényesíteni ezt a sok színűséget? Milyen bontásban, milyen formában látható ez a tárlaton?
Ugye a kiállítás körülbelül 150 év festészetéről ad egy átfogó képet, és ezen belül minden részletében próbáltuk ezt a sokszínűséget belevinni. Tehát 8 szekcióra tagolódik a kiállítás. Az első két szekcióban Caravaggio és a caravaggisták művészetével ismerkedhetnek meg a látogatók, majd a klasszicizáló barokkot és az érett barokkot mutatjuk be. Az 5. szekcióban a világi műfajokat, és a 6., 7., 8. szekció pedig már a 18. századi festészetbe vezet át, és ebben a tagolásban minden egyes alegységben próbáltuk az egyes iskolákat is, és az egyes műfajokat is reprezentálni.
Mi jellemzi Caravaggio művészetét? Mi az, amire érdemes felfigyelni a festményeket nézve?
Ugye Caravaggio, más néven Michelangelo Merisi, Lombardiából származik, de nagyon fiatalon Rómába ment, 1592-ben ő már Rómában volt, és amikor ő lement az örök városba, a késő manierizmus műveivel találkozhatott elsősorban, természetesen a reneszánsz és az antikvitás emlékein kívül. Egy késő manierista művész műhelyében kezdett dolgozni, de ennek ellenére noha korai művein valóban felfedezhető késő manierista vonások is, de egy radikálisan új látásmóddal jelentkezett, már az egészen korai művein is megfigyelhetjük ezt. Miben áll ez az újszerűsége a művészetének? Az egyik legfontosabb újítása a fényárnyék használata. Drámai fényárnyék ellentéteket teremt kompozícióin, amelyek mondjuk a bibliai témából adódó drámaiságot tovább fokozzák, és további feszültséggel töltik meg. A másik újszerűsége a naturalista látásmódja, a valóság hűség iránti elkötelezettsége. Ez a csendéletein és a korai egyalakos, kétalakos zsáner képein is már megmutatkozik. Itt van a kiállításon például a egyik korai főműve, a gyümölcskosaras fiú, amely tulajdonképpen kombinációja a Zsáner portrénak és a csendéletnek. A csendéletet ugyanolyan rangú elemként kezeli Caravaggio, mint a portrét. És ahogy a csendéletet megfesti, azzal a valóság hűséggel, ahogy megfesti, ez tulajdonképpen művészetének az egyik újítása. A csendélet sem elrendezésében nem idealizált, a gyümölcsök állapotukban sem, a gyümölcsök állapota sem idealizált. Egy amerikai botanikus azonosította például a szőlőleveleket megtámadó sodrómoly petét, amelyet Caravaggio valósághűen festett meg és rögzített a képen. Tehát egy abszolút újszerű látásmód jellemezte az ő művészetét. Újszerű az is, hogy modell után dolgozott, modelljei saját környezetéből kerültek ki, vagy műhelytársai, vagy a vele szoros kapcsolatban álló hétköznapi emberek voltak, és idealizálás nélkül portrészerűen festette meg őket a bibliai jeleneteken is.
Caravaggio műhelyéből követői közül kilátható a kiállításon.
Kiemelném Orazio Gentileschit, aki Caravaggionak barátja is volt, és az egyik leghívebb tolmácsolója az művészetének. Tőle két képet is láthatnak a kiállításon, a keresztvitelt, a bécsi Kunsthistorisches Múzeumból, illetve Washingtonból kaptuk egy nagyon megkapó, kicsit későbbi írai hangulatú Szent Cecília az angyala témájú képét. Orazio Gentileschi mellett kiemelném Giovanni Baglionét, aki egy nagyon fontos figurája ennek a korszaknak. Egyrészt azért, mert átvette Caravaggio stílusát, amelyet Caravaggio egyébként zokon is vett, annyira, hogy plágiumért be is perelte, illetve a perben aztán mindenféle egyéb elem is volt, tehát Caravaggio Baglione művészetét rágalmazó verseket terjesztett a római művészeti körökben, és Baglione perelte be végül Caravaggiót. Nagyon érdekes, hogy miközben Baglione kritikával illeti Caravaggio művészetét, mint azt a jóval később megjelent életrajz gyűjteménye mutatja, amelyben Caravaggio agresszív természetét, összeférhetetlenségét, rajzi hiányait kritizálja, de az itt látható műve, a kertesen látható műve, amely egyébként egy allegória, egyértelműen mutatja, hogy Caravaggio figuratípusait és újszerű fényárnyék használatát is átvette.
Hogy néz ki ez amúgy? Egyfajta leírásra gondolok, hogy a rádió hallgatók maguk elé tudják képzelni.
Az égi és földi szerelem allegóriája, és tulajdonképpen egy caravaggiói mintaképnek a parafrázisa, hogy így fogalmazzam. Caravaggio Benedetto Giustiniani számára festette meg a Omnia Vincit Amor képet, és itt a kiállításban van néhány kép, amely erre adott válasz, riposzt. Tehát a festmény egy allegória, égésföldi szerelem allegóriája. Caravaggio Benedetto Giustiniani kardinális számára festette az Omnia Vincit Amor témájú képét, és Baglione egy erre adott válaszként festette meg ezt az allegóriát, de nem titkoltan Caravaggio bosszantására készült a mű. A képnek egyébként egy későbbi változata is létezik a római Barberini képtárban, amelyen az ördög figurájában Caravaggio arcképét festette meg.
Milyen különlegességek láthatók a kiállításon?
A kiállítás anyagából mindenképpen kiemelném a 9 Caravaggio művet, ezek közül is az említett gyümölcskosaras fiút, és a kertes egyik szenzációja a Kapitóliumi Múzeumból ideérkezett Keresztelő Szent János, amelynek egyébként a témája egyáltalán nem egyértelmű. Keresztelő Szent Jánosként, antik pásztor figuraként, izsákként egyaránt interpretálták az ábrázoltat. A későbbi szekciókból pedig abszolút főmű Vidoréni Atalanta és Hippomenész képe, amely minden barokk festészetről szóló kézikönyvben reprodukálva van, és szintén az egyik főműve a válogatásnak. A későbbi részből pedig talán leginkább Giacomo Ceruti két művét emelném ki, amelyek a 18. századi realizmusnak megkapó példái.
De Piazzettának a zsánerképe is olyan, amelyik minden könyvben szerepel, vagy Antonio Canalnak az a Velence vedutája, amelyiket történetesen nem Velencétől, hanem a Milánói Castello Sforzesco Múzeumtól kaptunk kölcsön, úgyhogy néhány abszolút kiemelkedő és minden mérce szerint a legmagasabb kategóriába tartozó képet is láthat itt a közönség.
Most akkor egy kis szünetet tartunk, jó. Zene következik, és, okay. És utána folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Dobos Zsuzsával beszélgettünk a műsor első felében a Szépművészeti Múzeum Caravaggiótól Canalettóig kiállításáról. Most pedig Tátrai Vilmos szeretném megkérni, hogy folytassa a kiállításnak a bemutatását. Hallottunk itt Caravaggio és köréről már sok mindent. A klasszikus barokkról viszont még eddig nem ejtettünk szót. Ez a része a kiállításnak hogy néz ki?
Na ez egy különösen érdekes rész, hogy klasszikus barokk, hát általában ezekkel a nagy és sokat használatos fogalmakkal sok baj van. A baj az általában onnan származik, hogy kiemelkedő személyiségekről van szó, nagy művészekről egyrésztről, másrésztről azokat valahogyan be akarjuk sorolni, be akarjuk skatujázni. Tehát itt a dolognak a természetéből adódik már egy nehézség, mert az igazán nagy művészek azok attól igazán nagyok, hogy újítanak, hogy valami más csinálnak, mint amit a elődeik vagy akár a kortársaik csinálnak. És épp Caravaggioval az a helyzet, hogy elengedhetetlen feltétele a barokk művészet kibontakozásának az ő művészete, de őt magát barokknak nevezni, hogyha a barokkon a pátoszt, a dinamikát értjük, vagy pedig a pompával azonosítjuk sokszor a barokk fogalmát. Nos, hát éppen ezek a dolgok. Caravaggio nagyon egyszerű, nem patetikus, a színhasználatában sokszor kifejezetten puritán a lehető legvisszafogottabb, és a kompozíciói azok sokkal inkább klasszikusak, semmint dinamikusak lennének. De hát óriási szerepe volt ugyanakkor Caravaggionak abban, hogy a manierizmust, ami nem egyszerűen elődeinek a művészete volt, hanem amikor ő, ahogyan a Zsuzsa mondta, amikor Rómába érkezett, akkor a manierizmus virágzott még ott is, amely egyfajta művészet volt a művészetből, tehát Michelangelo-t, Raffaello-t, Parmigianino-t, vagy Correggio-t, ezeket a festőket igyekeztek még szebbé, még finomabbá, még elegánsabbá tenni, és ez a művészetből születő művészet helyébe akarta tenni Caravaggio a természet és a valósággal minél közvetlenebb kapcsolatban álló művészetet. Ugyanígy a bolognai Caracciak is még a 16. századnak a végén, elsősorban Annibale Caracciról beszélünk, lázadt a manierizmusnak, a l'art pur l'aria, vagy formalizmusa ellen. Ők is eredetileg naturalizmussal indítottak, de aztán nagyon gyorsan áttértek egyfajta klasszicizáló irányzatra, ami egy új kiadása, egy patetikusabb változata volt az élet reneszánsznak, a Raffaellói, Correggiói, Tizianói művészetnek. Az a barokk, amelyet mindnyájan, aminek a képe mindnyájunk előtt megjelenik, mint barokkfestészet, az szinte csak Pietro da Cortonával, meg Bacsicsával kezdődik. Tehát ilyen szempontból is nagyon tanulságos ez a kiállítás, hogy elgondolkozzék az ember arról, hogy egy-egy ilyen fogalomnak a tartalma, hogyha igazán mögéje nézünk, akkor mennyivel gazdagabb, mint felületesen gondolnánk. Ez vonatkozik a 18. századi festészetre is. Fantasztikusan érdekes az a terem, ahol együtt van jó néhány, egyébként olyan 18. századi festmény, amelyeknek a nagy része nélkülözhetetlenül része akár a legrövidebb kézikönyvnek is, Gazzettától, Giuseppe Maria Crespitől, vagy Giacvintótól, Soliménától és más mesterektől, hogy a 18. század abszolút nem írható le azzal az itáliai festészetről beszélve, hogy a rokokónak a korszaka. Igen. Van ott rokokó festő is, Corrado Giacvintónak a hatalmas, nagyméretű allegóriája, nagyon erősen rokokó szellemiségű, vagy Giuseppe Bazzaninak, egy mantovai festőnek a képéről is ugyanez mondható el, de például a bolognai Donato Créti, az a klasszicizálás egyik újabb hullámát képviseli, mert a klasszicizálás egy ilyen Raffaellótól kezdve, sőt, ha nagyon akarom, már Masaccio-tól kezdve egy ilyen állandóan megújuló, de sohasem az előzővel azonos hullámban jelentkezik, vagy még inkább Pompeo Batoni. Pompeo Batoni különösen érdekes azért, mert a kompozíciói, a figura típusai, a figuráknak a pózai, hát az a megtestesült rómaiság, egy Pompeo Batoni római volt, szóval az antik emlékeknek és Raffaellónak az együttes hatás érezhető rajta. Ugyanakkor olyan finomsággal, olyan porcelános felülettel festi meg az alakjait, ahol a rokokó ízlésről egy pillanatig sem feledkezhetünk meg. Tehát a 18. században együtt él rokokó, együtt klasszicizálással, és ugyanakkor a később barokk is jelen van, hiszen Francesco Soliména, nápolyi festőnek a művészetében még abszolút ott vannak azok a fényárnyék kontrasztok, az a súly, az a drámaiság, amelyet nyugodtan a barokk folytatásának nevezhetünk. És hát ott van az a Tiepolo, Giovanni Battista Tiepolo, ezek a legnagyobb mesterek, akik aztán a végképp nem skatujázhatók be, és akinek a művészetét sziporkázó lelemény, kifogyhatatlan szellemesség, ötletgazdagság jellemzi. És jelen van, külön útnak is lehetne nevezni, de helyesebb inkább azt mondani, hogy megint csak egy önálló személyiség, tehát egy igazi nagy művész. Ott van Giuseppe Maria Crespinek két képe, az egyik a Szép Művészeti Múzeumból, a Parasztcsalád, a másik pedig egy ilyen mosogató lány. Az egész kiállítás egyik legcsodálatosabb képe, a hétköznapoknak a himnusza, a hétköznapoknak a költészete, a lehető legnagyobb egyszerűséggel, de olyan líraisággal, olyan megszentelésével a legköznapibb cselekménynek és tárgyaknak, ami tényleg elbűvöli a nézőt. Tehát absztrakt fogalmakkal élve a 18. században, és ez itt, ezen a kiállításon kitűnően látható, realizmus, rokokó, késő barokk és klasszicizmus egy időben együtt él.
Hogyan látható ez a kiállításon? Mert hogy egymás mellé vannak rakva a művek, vagy pedig külön egységeket alkotnak?
Hát ez egyetlen teremben, egy óriási nagy teremben együtt vannak ezek a művek, és hozzájuk tehetjük még azt is, hogy szinte külön kategóriának vehetjük egy Gaspare Traversinek, egy nápolyi életképfestőnek a festményét, aki a nápolyi újgazdag és az arisztokráciát majmoló polgárokat ilyen Molieri szellemességgel és kiméretlen szatírával gúnyolta. Ez mind-mind egy teremben együtt van, és például a Donato Crétinek az abszolút finom, klasszicizáló kompozíciója, az szembenéz, másik falon van, ellentétes falon van, mint ahol Giuseppe Maria Crespinek ezek a két realista alkotása.
Tehát, hogyha megfordul az ember, akkor mindjárt...
Pontosan, de egymás mellett is, mert Crespi képe mellett ott látjuk Bazzaninak a szintisztán rokokó királyok imádása ovális formátumú képét, éppen egy magyar magángyűjteményből, mert ilyen is van.
Mennyire gyűjtötték a magyar emberek magángyűjteményben, mennyire vannak barokk és itáliai barokk képek?
Hát az, hogy egyáltalában a Szépművészeti Múzeumnak ilyen gazdag barokk anyaga van, az annak köszönhető, hogy gyűjtötték, bár éppen az, hogyha az Eszterháziakról beszélünk, hát ott nagy becsülete volt még a barokk festészetnek, aztán jött egy olyan korszak 19. században, amelyik egy kicsit úgy elhanyagolta a barokkot, és inkább a reneszánsz felé fordult az ízlésével, de megragadom az alkalmat, hogy utaljak a kiállításnak a katalógusára, amelyben többek között erről is olvasható egy tanulmány, történetesen erről Vécsei Axel kollégámtól olvasható egy tanulmány, hogy a barokk gyűjtése Magyarországon. Tehát, hogyha valaki ennek a kiállításnak az anyagával mélyebben akar megismerkedni, akkor nagyon tudom a figyelmébe ajánlani azt a csodálatos katalógust, ami ennek a kíséréséül megjelent, és amelyet egy nemzetközi szerzőgárda fémjelez, a korszak legkiválóbb kutatói vettek részt ennek a katalógusnak, egyes címszavainak és tanulmányainak a megírásában.
Hogyan készült ez a katalógus? Milyen szerkezete van, illetőleg milyen témaköröket tárgyal?
Bevezető tanulmányai vannak, amelyeknek az a célja, hogy a korszak alapvető kérdéseiről legalább egy vázlatos áttekintést adjon. Hány ilyen bevezető tanulmány is van összesen?
Négy.
Négy. És emellett minden egyes műhöz tartozik katalógus. És minden egyes műhöz tartozik egy olyan katalógus címszó, amelyik a proveniencia kérdésétől kezdve a témán keresztül a stilisztikai leírásig a legfontosabb kérdésekre kitér.
Egyébként mennyi időt vett igénybe a kiállításnak a megszervezése, és technikailag hogyan lehetett ezt megoldani?
Hát erről a Zsuzsa többet tudna mondani, hiszen ő volt a kiállításnak a kurátora és a katalógusnak is a főszerkesztője. Hát nem tudom, én magam töményen úgy másfél évig szinte csak ezzel a kiállítással foglalkoztam. A Zsuzsa hamarabb kezdte el, ezt már legalább két-két és fél év volt. Hogy
igen, tehát amikor a Botticelli-től Tizianói kiállítás installálása folyt, akkor mentek ki az első kérőlevelek, tehát gyakorlatilag 3,5 év munkáról van szó. Nyilván az utolsó év volt a legintenzívebb, és a katalógus munkálatai az utolsó évre esnek.
És hát itt tartozunk azzal az igazságnak is, és a kollégáinknak is, hogy mindig egy nagyon, tehát nagyon nagy stábról van szó. Hát azért is érdekes a katalógusnak az impresszumát végignézni, hogy nagyon sok nevet találunk ott, és az a nagyon sok névnek a viselője, az mind érdemben járult hozzá a kiállításnak a létre jöttéhez. Hát olyan ez, mint egy színházi előadás, ahol a színpadon csak a színészeket látjuk, de a háttérben nagyon sokan dolgoznak.
Milyen jellegű munka volt? Tehát katalógus tételt írtak, ötleteket adtak, lektoráltak?
Hát ezek is feladatok, de ezektől a feladatoktól eljuthatunk egészen a színtisztán szervezési kérdésekig, a műtárgyak külföldi kísérőinek az útjának és a szállodájának a biztosításáig. Sokszor rengeteg időt vesztek el, vagy például a biztosításnak, a biztosítási ügyek, amelyekkel a jogi osztály foglalkozik. Szóval rengeteg apróságból áll össze, és egy katalógusnál is az, hogy beérkeznek a kéziratok, az csak egy, ott még csak az elején vagyunk. Aztán jön a fordítás, a szerkesztés, ugye az egész anyagnak az összerázása, de hát mindenki, aki valaha részt vett csoportmunkában, az tudja, hogy hol inkább az előtérben, hol pedig a háttérből, de hát ez nagyon-nagyon sok embernek kell lehetőleg összehangoltan, természetesen nem konfliktusmentesen, mert az valami nagyon élettől elvonatkoztatott dolog lenne, és rengeteg izgalommal, feszültséggel is jár ilyen sok ember munkájának az összehangolása. Például hány szerzője volt a katalógusnak összesen?
50 körüli.
Na hát például az, hogy 50 ember időben elkészüljön a munkájával, és utána a tisztázandókat sikerüljön még tisztázni, hiszen hogyha már az is egy kérdés, hogyha egyetlen egy mondatnak az értelmezésével probléma van, akkor azt is jó rendbe tenni.
Konkrétan milyen problémák merültek föl? Csak példaképpen.
Hát például olyan, hát én például rengeteget fordítottam olaszból ehhez a katalógushoz, és hát felmerült az, hogy például nem tudtam jól értelmezni. Voltak olyan szerzők, akik kristálytisztán világosan írtak, más szerzők szintén kitűnően, de esetleg nem olyan első pillanatra fölfoghatóan, és hát akkor bizony föl kellett venni a telefont, vagy e-mailezni lehetett, hát most tényleg itt vannak ezek a technikai csodák, hogy azonnal kontaktust lehet teremteni, és nem probléma az, hogy valaki 1000 kilométerrel odébb van, és azonnal tudok vele beszélni, és akkor megkérdezem tőle, hogy hát tessék mondani, hogy mit tetszett érteni azon, amikor ezt írta, és hogy igazam van, hogy ezt, és akkor megmondja, hogy nincs igazam van, vagy nem, nincs igazam. És akkor annak alapján módosítottam a fordításon.
Tulajdonképpen záró kérdésként a kiállításnak a szervezésében, létrehozásában mi volt az, ami a legtanulságosabb egy következő alkalomra?
Hát az a tanulság, hogy soha nem lehet annyi tanulságot szerezni, hogy a legközelebbi alkalommal ne legyenek új, teljesen váratlan problémák, de ezt azt hiszem általában az életről el lehet mondani. Tehát olyan nincs, hogy ettől kezdve garancia van. Mindenből tanul az ember, de a meglepetéseknek állandóan ki vagyunk téve.
Számomra az a tanulság, hogy ilyen megakiállítás nem lehet még 3,5 év alatt sem úgy megcsinálni, hogy az utolsó fél év ne legyen borzasztóan stresszes, tehát tulajdonképpen még ennél is több időt kéne hagyni valószínűleg egy ilyen nagy kiállítás megszervezésére és létrehozására. Tanulság számomra az, hogy ennyi szerzővel együtt dolgozni az borzasztóan nehéz, és számos buktatót rejt magában. Nyilván egy külön képesség az, hogy ennyi szerzővel kommunikáljon az ember, és problémamentesen, vagy a lehető legkevesebb problémával, tehát egy kicsit egy pszichológusi képesség is szükségeltetik hozzá, és tanulság az, hogy igenis létre lehet hozni egy ilyen szuper kiállítást.
Hát köszönöm a beszélgetést. Most majd megint zene következik, és utána a kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Szépművészeti Múzeum frissen nyílt állandó kiállítására hívom föl a figyelmüket, az Európai Szobrászat 1350-től 1800-ig című kiállításra, amelyen a Szépművészeti Múzeum régi szobor gyűjteményének kiemelkedő darabjait lehet megtekinteni, közel 650 műből válogatták ki a középkortól a klasszicizmusig terjedő időszaknak az alkotásait. Három nagy korszakot mutat be, a késő gótikát, az itáliai reneszánszot és az osztrák barokk szobrászatot. Olyan kiemelkedő művek szerepelnek, mint például Leonhard von Brixennek a Koldus szobra, vagy szárnyasoltárok között Jörg Lederernek a szárnyasoltárát emelném ki, de meg lehet említeni Robert Moreau műhelyének a szobrait is, például a három figurát ábrázoló szoborcsoportot. Vannak azonban nem csak fából, hanem agyagból készült szobrok is, közöttük olyan, ami nem lett kiégetve, első vázlatnak, kisméretű modellnek készült, Luca della Robbia műhelyéből például Krisztus és Tamás csoportja ilyen, de ugyaninnen égetett agyag, tehát terrakotta szobrok is vannak, ezeket mázzal látták el, az 1440-es évek elején dolgozta ki ezt a terrakotta mázas készítési módot Luca della Robbia, és a fényes, színes terrakották rövid időn belül nagyon népszerűekké váltak. Később Buglioni műhelye is hasonlókat készített, a Pietà például az ő műhelyéből származik. Van aztán viaszszobor is kiállítva, ami rendkívül ritka, hiszen a viasz nagyon könnyen elolvad. Ez a viaszszobor Jacopo Sansovino-nak a Madonna szobra, amely aranyozva van. Feltehetően egy modell után öntötték Leonardo da Vinci-nek az ágaskodó lovas szobrát is, és bronzszobrok is láthatók. A viaszfeszejtéses eljárást elsősorban ezekben az esetekben használták, példaképpen Andrea Riccio-nak az európai elroblását lehetne említeni. A bronzszobrokat nagyon szépen patinázták, aranybarna színváltozatot fejlesztettek ki, Kaspar Grassnak Merkur és Psziché kis bronza kiváló példa erre. Végül a baroknál Franz Xaver Messerschmittet kell feltétlenül megemlíteni, aki az osztrák barokk extravagáns alakja, és egy különlegesség van a mi gyűjteményünkben, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében 11 művet őriznek tőle, a nagyon híres grimaszokat ábrázoló büst sorozatából 3 is a Szépművészeti Múzeumban van, ezek is megtekinthetők. A Szépművészeti Múzeumban egymás után két kiállítás is nyílt, a másik kiállítás az Eszmény diadala Raffaello, reneszánsz rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből címet viseli. Itt Raffaellónak a rajzait lehet megtekinteni, illetőleg a műhelyének kiemelkedő alkotóitól származó rajzokot, mint Giulio Romano, Perino da Vaga, Giovanni da Udine és Polidoro da Caravaggio. A kiállított művek közül 6 Raffaello saját kezű rajza, egyébként 80 kiemelkedő alkotást lehet megtekinteni. Hajdúnánáson a Móricz Pál helytörténeti gyűjteményben ikonokat lehet látni, Ablak a mennyre, ablak a világra a kiállítás címe, és Moldáviából érkeztek az ikonok, Petru Kostinnak a tulajdonát képezik, aki egyébként a Moldovai Köztársaság Vámszolgálat Nemzetközi Igazgatóságának a helyettes vezetője. Gyűjteményének 18. század végétől 20. század elejéig terjedő ikonjait mutatja itt be, olyan ikonokat, amik teljesen szokásos, hagyományos formában készültek, és amik valójában nem képértékkel készültek, hanem képbe foglalt imádságként tekintettek rájuk. A legrégebbi ikonok egyébként a 6. századból származnak, és az első ikonfestő a hagyomány szerint Szent Lukács apostol volt. Ha már az ikonoknál tartunk, akkor Szent Miklós püspökről se feledkezzünk el, őróla, illetőleg az ő ünnepéről szól a Szegedi Somogyi Könyvtárnak a Szent Miklós püspök ünnepétől újévig című kiállítása, amely természetszerűleg, mint a címből is kiderül, karácsonyi ünnepkörig jut el. A kamara tárlaton folyóiratok, iskolai könyvek, különböző írások alapján mutatja be ezt az ünnepkört. Visszatérve Budapestre, meg egy kicsit az elmúlt évtizedekbe, A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a Troli 80 című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik nem véletlenül decemberben nyílt, több évforduló is kapcsolódik hozzá. Ugyanis 1933. december 16-án indult el Óbudán az első budapesti troli, amelyik 1944. szeptember 21-éig járt, amikor is egy bomba találat a felső vezetékhálózatot tönkretette. És szintén érdekes dolog, hogy a troli közlekedés újbóli megindulása ugyancsak decemberre esik, 1949-re, amikor is Sztálin 70. születésnapjára időzítették, december 21-ére. Egyébként Magyarországon már jóval korábban is volt troli. 1904 és 6 között közlekedett az első troli, mégpedig a Poprádi vasútállomás és Ótátra-Füred között 14 kilométer hosszan, és szintén 1904-ben Nagyszebenben is indítottak trolit. 1910 körül pedig Pozsony és Vaskutacska között közlekedett troli. A trolit sín nélküli villamos autóbuszként építették. Az első trolit Németországban üzemelték be még 1882-ben. Ez a kiállítás tehát őstrolikat mutat be, és a 20. század második felében a troliknak a fejlődését fotók, tablók, különleges modellek és tárgyak segítségével, sőt korai trolibuszok is megjelennek, a megnyitón 5 trolibusz állt pótkocsival, az első prototípus az IK260T troli is a múzeum épülete előtt. Szintén Budapesten a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban is nyílt kiállítás, mégpedig az Ezüstgerely pályázat díjazottjai 2013 a kiállítás címe. Erről a díjról már a sportmúzeumos adásunkban szó volt, érdemes megnézni ott. A képzőművészeti kategóriában 9 pályázó nyert díjat, érdekes módon a vízipóló volt a kedvelt téma, a díjnyertes téma. A Budapesti Néprajzi Múzeumban több mint szomszéd, mozaikok a horvát népi kultúrából címmel nyitott kiállítást ajánljuk, amelyik 19. századi tárgyak segítségével mutatja be, hogy az európai folyamatok hogyan alakították, tagolták a népi kultúrát, meg azt is, hogy a Dráva folyó hiába volt országhatár, nem volt éles kulturális választóvonal. Ebben szerepet játszott a munkamigráció, a közös búcsújáróhelyek, na meg az azonos földbirtokos családok is. Persze a turizmusról is lehet beszélni, meg a családok különböző ágai határok egyik és másik oldalán is értek. A kiállítás egyébként az 1872 és 1920 között létrejött gyűjteményéből származnak a Néprajzi Múzeumnak, és azt is bemutatják, hogy a horvát nemzeti önképben, identitásban ma is sok olyan elem van jelen, amely közös tudományos fórumokon formálódott. Most az ország másik tájára, Komáromba látogatunk el, a Klapka György Múzeumba, mert nékünk tettek ki víg halásznapokat címmel, a komáromi halászokról nyílt ugyanis itt kiállítás. Ezt a kiállítást pedig Kecskés László, komáromi mesterségek és Herman Otto írásai alapján rendezték, olyannyira, hogy a falra Herman Ottónak az egyik halászati jelenetét festették rá, megadva ezzel a környezetet, a milliót. Egyébként dokumentumok, különböző eszközök, például csónak, kerítő és dobóháló, vessző és hálóvarsa vagy vejsze látható a kiállításon, de bemutatják a jéghalászat módszereit is, és egy 1811-es komáromi cégládát, amely a halász céhé volt. Ez egyébként a Dunamenti Múzeumból lett kikölcsönözve. Maketteken a halcsapdák működésével is meg lehet ismerkedni, és van egy kis horgássarok, ahol különböző dokumentumok és eszközök mellett a preparált nagy fogásokat is kiállították. Művészeti kiállítás nyílt Kaposvárott a Ripprónai Múzeumban, majdnem 77. Szabados János Munkácsi díjas festőművésznek a kiállítása, akinek a festményeire jellemzőek a visszafogott színek, és a rajz áll az előtérben. Egyébként 1962-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Magyarországon és Jugoszláviában is rendszeresen járt művésztelepekre alkotni, 62 óta kiállító művész, és a modern formatörekvéseket a közérthetőséggel próbálta egyeztetni, népművészet szellemi formai világát is bedolgozta az alkotásaiba. A 80-as években váltott, amikor viszont az emberi viszonylatok megjelenítését tekintette fő témakörének. Muráliákat, tehát falfestményeket is készített. Végül a Terézvárosi Magyar Fotográfusok házára is fölhívom a figyelmet, ahol Érmezei Lili Zoé Intim című kiállítása látható. Ő a Nemzetközi Fotoporta Portfolio Konzultáció legsikeresebb részvevője volt a 2012-es évben, így nyerte meg a 2013-as kiállítás lehetőségét. A fényképek azért különlegesek, mert egy vakfiúval közösen készítették, csukott szemmel készültek a fényképek. A csukott szemmel, vakon hogyan lehet fényképezni, hogyan lehet így érzelmeket, bensőséges szituációkat megörökíteni, hiszen a vakfiú is fényképezett vele együtt, ezt mutatják meg a képek. Egyébként Érmezei Lili Zoé úgy fogalmazta meg, hogy képeiben kérdéseket vet föl, hogy például aki lát, az tud-e nem látni. Aki sosem látta a világot, milyen mintára építi fel belső képeit. A tapintás, az érintés milyen világismerethez vezet, és hasonló kérdésekre próbálja a képeivel a választ keresni. Előzetesként Kecskemétre a Cifrapalotába invitálom hallgatóinkat a tér változásai, a tér síkábrázolásai, római kettő, a Magyar Vízfestők Társasága csoportos kiállítására. A kiállításon számos magyar művész alkotása látható, például Balogh Béla, Bikácsi Daniela, Kovács Balázs Albert, Csurka Eszter, Légrádi Viktor, Gál József, Nádas Alexandra, Orosz István, Pokorni Péter, Rákóczi Gizella, Stefanovics Péter, Szemadám György, Szilárd Klára és mások. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, nagyon boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok, és jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Thank you.